Útvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Goda Vera csecsemő és gyermekgyógyász főorvossal, Nagy Viktória Angelika beszélget.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Mária Rádió Hitvalló című műsorában. A mai adásunk vendége Dr. Goda Vera, csecsemő és gyermekgyógyász, klinikai immunológus és allergológus főorvos. Szeretettel köszöntöm a műsorban, és köszönjük, hogy eljött ide hozzánk a stúdióba. Önnél hogyan alakult ki az orvosi pálya felé való orientáció, illetve azon belül a gyermekekkel való foglalkozás?
Ez nagyjából a középiskolára tehető, bár orvosi családból származom, tehát édesapám, édesanyám orvosok, sőt, apai ágon még a nagyapám is, keresztanyám, tehát hogy sok orvos, mondjuk úgy, hogy példakép lehetett a családban, de én a kicsi gyerekkori időszakot leszámítva, amikor ugye az ember egymást gyógyítgatja az óvodában és iskola alsó tagozatában, azon túl engem elsősorban a humán tárgyak érdekeltek, tehát történelem, irodalom, és tulajdonképpen az összes tanárom ezt gondolta, hogy ez az a vonal, amit én biztosan fogok csinálni, nyelvek érdekeltek, és elég sokáig tényleg azt is gondoltam, hogy valami ilyesmit szeretnék csinálni, tanítani, vagy történész lenni, tehát hogy valami ezzel kapcsolatos dolgot, és amikor eljött a fakultáció választás, akkor volt az, hogy az a kérdés egyszerűen nem hagyott nyugodni, hogy na de jó, de mi az, amit kreatíven létre fogok hozni? Mik azok az alkotások, amik minden nap örömet fognak tudni nekem okozni? És akkor döbbentem rá, hogy az édesanyám példaképe, ami ő ugye egy gyerekgyógyász, eredetileg újszülött gyógyász, tehát kórházi orvos is volt, aztán kiment körzetbe, és az a hozzáállás, amit nála láttam, azt tulajdonképpen teljesen mindent elsöprően megértette velem, hogy ez az, amit én csinálni szeretnék. És ez tulajdonképpen a tanáraimat is meglepve egyszer csak vettem egy fordulatot, és a fizika-biológia fakultációra jelentkeztem, ahol továbbra is érdekeltek természetesen a humán tárgyak, de hogy azt gondoltam, hogy itt lehet olyat alkotnom, ami mindennapos örömöt okoz nekem. Ezt láttam édesanyámon, hogy a legnagyobb krízis helyzeteket próbálva megoldani, mégis úgy tud hazajönni a munkájából, hogy ez egy örömmel tölti el, az, hogy ő valami jót csinálhatott ott. És ez egy nagyon nagy élmény volt, úgyhogy ezt láttam sokszor, ugye, amikor kísértem, mondjuk elkísértem egy-egy gyerekhez, aki kellett szaladni még egy beteg gyerekhez, akkor egyszerűen láttam ezt a mindennapokban, hogy ez milyen fantasztikus élmény. És tulajdonképpen ez elég meghatározó volt onnantól kezdve. Az is, hogy gyerekgyógyászat, tehát ez tulajdonképpen már az egyetem előtt én elég határozottan éreztem, hogy nekem ez az, ami igazán való. Nagyon szerettem gyerekekkel, kisebbekkel játszani. Ez tényleg nagyon fontos volt nekem, és ez meg is maradt. Az elején a pszichiátria, a pszichológia az borzasztó vonzó, mert az ember úgy gondolja, hogy akkor, amikor így a lélekbúvárságban elmélyed az ember, akkor azt gondolja, hogy annál nagyobb csoda nincs, mint hogy egy ilyen problémát megoldjon. És ahogy teltek az évek, és bejöttek a klinikai tárgyak, akkor rájöttem, hogy ez a mindennapokban ott kell legyen folyamatosan. Tehát az, hogy valakinek jó kapcsolata legyen a betegével, akár a beteg szüleivel, ez ugyanúgy alapvető. És kell hozzá egyfajta érzék, tehát hogyha egy ilyen érzékem van, akkor ezt ugyanúgy fogom tudni használni a gyakorlatban, a klinikai gyakorlatban gyerekgyógyászként, és később immunológusként, ugye ez lett a második szakvizsgám.
És az egyetemi évek alatt milyen impulzusok érték? Mi volt az, ami önt meghatározta azok alatt, az évek alatt?
Az egyetem első két év az orvosi egyetemen alapvetően egy rendkívüli kitartást és szívosságot igényel, tehát hogy ott nagyon-nagyon sok elméleti tárgy van, aminél még az ember nem látja igazán, hogy lesz ebből klinikum. Úgyhogy ott sokaknál van egy fordulópont, nálam is volt másodév tájékán, amikor úgy éreztem, hogy hát ez aztán nagyon nem az, amit eddig így láttam a gyakorlatban. Tehát, hogy én nem a tudást szeretném halmozni, hanem gyakorlatban tenni valamit. És nagyon érdekes beszélgetés volt akkor a szüleim, mert akik azt mondták, hogy csak annyit kérnek, hogy kezdjem el a harmadévet, mert akkor jönnek a klinikai tárgyak. Gyakorlatilag pályát akartam szinte módosítani ezen a ponton, mert úgy éreztem, tehát nagyon jó jegyeim voltak, nem ez volt a gondom, csak egyszerűen úgy éreztem, hogy nem ez az, amit én szeretnék. És elkezdődött a harmadév, és kb. 3 hét alatt megértettem, hogy most miért volt szükség arra a nagy alaptudásra, amit az első két év megalapoz, és miért tulajdonképpen azt gondolom, hogy a Semmelweis Egyetem ebben például egy hatalmas előnyt jelent, mondjuk úgy, hogy például az amerikai egyetemek módszereihez képest, hiszen ott nem a nagy tudásra alapoz később az ember, hanem szinte minden projektekben épít föl sokkal gyakorlatorientáltabb ott az oktatás, viszont az az elméleti tudás, amit megszerzünk, az ott nem így épül ki, és tulajdonképpen nem is épül ki így egyáltalán, hiszen, tehát emlékszem, ezt a gyakorlatban egyébként visszaigazolták az amerikai orvosok, mert voltam kint cseregyakorlaton az egyetem végén, és én voltam az, aki a legügyetlenebb volt a gyakorlati tudásban, tehát nem vartam betegeket, ugye sürgősségi osztályon kezdtem ott dolgozni, és akkor egyik pillanatról a másikra azt mondták, hogy vard össze ezt a sebet, de teljesen tőlem idegen területekre kellett egy perc alatt leveznem, amire csodálkoztak, hogy ezt itt a SOTÉ-n miért nem tanították meg. És nagyon-nagyon gyorsan felszedhető volt ez a tudás, ezt kell mondjam. Tehát, hogy az a fajta gyakorlati tudás, amit ott föl lehet szedni, az sokkal gyorsabban lehet felszedni, mint azt az elméleti alapot, amit a SOTÉ megadott nekem. Viszont, hogyha elméleti kérdéseket föltettek, hogy milyen potenciális egy adott gyereknél, mire gondolunk, milyen betegségek jöhetnek szóba, akkor én lényegesen többet tudtam mondani, mint az ott lévő, akár a Harvardról oda kerülő diák. Ezt ugye mondták, az idősek mondták, hogy igen, hát az európai, főleg a kelet-európai oktatás kapcsán ezt sokszor látják, hogy az elméleti tudásunk nagyobb. Azt gondolom, hogy mind a kettő fontos. Tehát, hogy most már ugye a Szemvejsz Egyetem is erre fókuszál, hogy ugyanúgy legyen gyakorlati tudása a diákoknak, de mégis úgy érzem, hogy nekem ezt sokat adott. És a mai napig sokat ad, tehát, hogy azt megtanítja, hogy elméleti tudás nélkül és kitartó, szorgalmas tanulás nélkül nincsenek alapok.
Mesélj egy kicsit erről az USA-ban töltött cseréjévéről, vagy nem tudom hány éves.
Hát ez egy 4 hónap volt akkor.
Milyen tapasztalatokat szerzett, és hogyan befolyásolt a világlátását?
Igen, rengeteget alakított rajtam. Az egy hirtelen nagyon önálló világ lett, ahol mindent egyedül kellett megoldanom. Ugye az egyetemistáknak külföldi gyakorlatok, ez egy alap jelenség, amit megélnek ilyenkor a diákok, hogy hirtelen minden az én dolgom. És tulajdonképpen az életem alakítása is az én dolgom. Ott egyébként állásajánlatot is kaptam, tehát, hogy ha nagyon szerettem volna, akkor valószínűleg erre lett volna lehetőség. Természetesen akkor ez még szabályozottabb volt, és talán nehezebb volt elérni, mint most már kicsit könnyebb ebben a rendszerben eligazodni. De én Colorado államban Denverben voltam, és ez egy, hát gyerekgyógyászati szempontból egy nagyon fontos központ volt, tehát egy nagyon magas színvonalú hely volt. Viszont, hát képzeljenek el egy 2 milliós világvárost, ahol gyakorlatilag nincs színház, ahol a mozikban gyakorlatilag csak a legújabb hollywoodi filmek vannak. Tulajdonképpen az egyetlen szórakozó központ az egy cirkusz volt, ahol ott vigyáztam gyerekekre ilyen másodlagos munkaként, és ezt is azért ismertem, mert ugye elvittem oda a gyerekeket, és megdöbbentő volt nekem ez. Én annyira más kulturális alapokkal indultam innen Kelet-Európából, tehát zene szerető, klasszikus zenét tanuló gyermek voltam, aki, ez nekem egy nagyon fontos része volt az életemnek, és ez ott teljesen hiányzott. Természetesen Amerikának vannak olyan városai, ahol ennyire nem sarkos a helyzet, de ez akkor nekem nagyon nehéz volt. Ugyanakkor a sürgősségi osztályon töltött hetek alatt láttam azt, hogy milyen borzasztó nehéz az, amikor egy olyan társadalomban élünk, ez most már azért itt is igaz, sajnos, ahol az erőszak óriási teret tud nyerni. Ez nagyon sokkoló volt szó szerint. Tehát az, amikor lőtt sebet kellett mosni a 14 éves gyereken, ezeket el se tudtam akkor itthon képzelni. Írtam a kis leveleket, amit pár hét múlva megkaptak a szüleim, és szegények valószínűleg megijedtek, hogy úristen, hova került ez a gyerek. Nagyon nagy iskola volt. A legnagyobb tanítása talán az volt az amerikai cseregyakorlatnak, hogy meg kellett tanulnom helytállni és megoldani helyzeteket teljesen önállóan. És utána, amikor hazajöttem, akkor ez már egy ilyen nagyon pozitív élmény volt, és a mai napig tulajdonképpen kihat a munkámra egy-egy ottani benyomásom, élményem. Azóta persze nagyon sok más élmény is ért, és az itteni munkahelyem is rengeteg önállóságra nevelt.
Látott esetleg különbséget így az európai vagy kelet-európai orvosi hozzáállás, az orvosi szemlélet és a kinti orvosok szemlélete között?
Azt gondolom, hogy ez teljesen személyfüggő volt. Tehát azok volt például a sürgősségi orvoslásnak az egyik legnagyobb mester, aki az első tankönyvet írta. Amerikában az pont ebben a centrumban dolgozott, de ő már nyugdíjas volt, és sok időt töltött Európában. És borzasztó nyitott volt felém, és nagyon érdekelte ez az egész európaiság, amit én hozok, és mindig nagyon értékelte azt a nyitottságot is, ahogy mondjuk a betegekkel kommunikáltunk. Ez a része kicsit személytelenebb talán, a nagy átlagot tekintve, de ez mondom személyfüggő. Tehát ő például ugyanezt az iskolát mutatta a diákjainak, hogy meg kell tudni tartani a kapcsolatot, a nyitottságot a beteggel, És azt gondolom, hogy igaziból tényleg személyiségfüggő nagyon sok ilyen dolog, hozzáállása. Tehát a beteg-orvos kapcsolat az nem véletlenül kell, hogy az egyik legfontosabb dolog legyen a gyógyításban, mert hogyha ezt nem tanuljuk meg, és hogyha nincsen hozzá késztetésünk, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki, akár egy pár éves gyerekkel, akkor gyakorlatilag nem fogunk tudni nyerni, nem fogunk tudni gyógyítani se. Ez egy nagyon aranyos történet jutott eszembe, még a munkám legelejéről volt egy kisfiú, egy leukémiás kisfiú, akinek ugye csontvelő transzplantáció előtt állt, és elkezdtem ugye vizsgálni, ez egy elég hosszú előkészítés, igénylő beavatkozás, és hát egy nagyon nehéz időszak szülőnek, gyermeknek egyaránt. Ez egy 13 hónapos gyerkőc volt, aki még nem beszélt, sőt, újra kellett tanulnia gyakorlatilag járni, mert intenzív osztályon töltött elég hosszú időt, és elég rossz fizikai állapotban volt. De egy nagyon helyes, nyitott kisfiú volt, úgy azt gondolom belülről, és elkezdtünk játszani, mert nagyon félénknek tűnt először, de elég gyorsan megnyílt nekem, és nem szólt semmit, de elkérte a stetoszkópomat, ami akkor egy darab volt nekem, és akkor elkezdett vele játszani, és egész egyszerűen nem volt hajlandó visszaadni, őrült sírásokat rendezett. Amikor el akartuk menni, és akkor úgy döntöttem, hogy kérek kölcsön egyet, és akkor legyen nála. És a kisfiú ezzel aludt, tehát mint egy szőrállatkát úgy ölelgette, és 2 hónapos bentartózkodás alatt végig nála volt ez a stetoszkóp. És amikor már tudtuk, hogy jól van, és mehet haza, akkor beszéltünk ugye édesanyával erről, hogy hát akkor a napokban valószínűleg haza fognak tudni menni, és másnap reggel a kisgyerek várt az ágyban, levette a nyakából a stetoszkópot, és átnyújtotta nekem. Tehát, hogy hihetetlen kommunikáció tud kialakulni kisgyerek és orvos között, és ez nagyon fontos gyakorolni és csinálni. Ez az igazi szépsége egyébként az egésznek, amikor nem csak a testi dolgokat gyógyítja meg az ember, hanem esetleg lelkileg is tud valami támaszt adni nekik.
És mennyire könnyű egy kisgyerekkel kialakítani a kapcsolatot, ugye ismeretlenként. Ehhez lehet rutint felszedni?
Igen, igen. Ez szerintem azért, ez is mint nagyon sok minden, ez is tanulási folyamat. Ha valaki nyitott a gyerekek felé, és próbál őszinte maradni, és ez néha nem olyan könnyű, főleg amikor egy okosabb, nagyobb gyerek már kérdez, aggódik, szorong, akkor azt meg kell próbálni úgy feloldani, hogy közben nem mondjunk valótlant, és vannak nagyon nehéz helyzetek, amikor nehéz jót mondani, de mégis meg kell próbálni azt elérni, hogy neki egy minőségi ideje legyen még, hogyha esetleg rövid is az az idő, ami hátra van. Tehát ebben kell támogatni a beteget. De ez tényleg tanulási folyamat. Még egy olyan élményt mesélnék el, ez is még a transzplantációs időszak első 4-5 hónapjánál volt, amikor hát ugye több beteget elveszítettem addigra, már megéltem ezt az élményt, hogy milyen az, amikor nem tudok valakit meggyógyítani. És volt egy kisgyerek, akinél úgy éreztem, hogy nagyon szépen alakul minden, és nagyon hirtelen jött az én ügyeletemben pont egy olyan légzésleállás, aminél egy hosszú újraélesztés után sem sikerült visszahozni a gyereket, és ráadásul éppen akkor érkezett meg az édesanyja, tehát hogy egy ilyen nagyon kiélezett helyzet volt, és ez mind nekem jutott ügyeleti időben, ami sajnos elég sokszor van ilyen, tehát hogy ehhez is az ember hozzászokhat valahogy, vagy hogy mondjam meg, ez is tanulható. De akkor én úgy éreztem, hogy itt hagyok csapott papot, és azon túl, hogy az édesanyával én esetleg megpróbáltam megvigasztani, úgy éreztem, hogy nekem itt el kell hagynom ezt a terepet, mert én ezt nem bírom lelkileg. És látta rajtam az akkori főnövér, hogy valami most nagyon változott a hozzáállásomban, a bennem, a tekintetemben, és gyakorlatilag behívott egy üres szobába, és elkezdte mondani, ő 25 éve dolgozott hematológiai betegekkel, és nagyon-nagyon sok halál esetnél volt ott jelen, nagyon sok embernek próbált támogatást nyújtani ezekben a nehezebb időszakokban, és tulajdonképpen nem tudom megmondani, hogy mi mindent mondott, egy jó fél órát beszélt hozzám, de valami olyasmit adott át, ami, és a végén azt mondta, hogy hidd el, hogy ide való vagy. Amiben megerősített abban, hogy ez nem lesz könnyű, ez soha nem lesz könnyű, ezek a helyzetek nem könnyű helyzetek, de hogyha egy csapatban nagyon hasonlóan gondolkozunk, és hasonlóan állunk egy probléma megoldásához, akkor ezt a problémát meg fogjuk tudni oldani. És a mai napig az van, hogy egy elvesztett gyermeknél nehéz feldolgozni ezeket a dolgokat, és nem is maradnak, tehát, hogy néha éles képek vissza tudnak jönni ezekből az időszakokból, viszont nem tudunk tovább lépni, hogyha ezeket nem zárjuk le valahogy magunkban. És nem tudom megmondani a mikéntjét, hogy ez miért jelentett nekem nagyon sokat, de ez nagyon sokat jelentett ez a beszélgetés, és valahogy utána átlendültem ezen is. és addig el sem tudtam képzelni. Tehát az egyetemen én alapvetően általános gyerekgyógyászat irányában, intenzív terápia irányában, tehát ezek érdekeltek, ami ilyen gyorsan nagy sikert hozó dolog, nem ezek a lassú, nehéz helyzetek. Tehát a hematológia az egyetem alatt általában nem feltétlen vonzó, vagy legalábbis a mi időnkben nem volt az. Most már szakmailag annyira érdekes és annyira gyorsan fejlődő része a medicinának, hogy ez a része most már nagyon vonzó, de azért a lelki része az most is sokakat tart vissza attól, hogy erre a vonalra menjenek, és bennem is ez volt, hogy én ez talán nem ez való nekem, és mondom, volt egy krízis, egy pár hónap munka után egyszer csak előállt ez a helyzet, hogy nem tudom csinálni, és egyetlen ember meg tudta ezt oldani. Az, aki 25 éve csinálja, ő tudta megoldani.
Említett ugye a gondolatmenet elején ezt, hogy nagyon nehéz volt az, hogy gyerekeket, pácienseket veszít el, és ezen kívül, a beszélgetésen kívül mi volt az, ami ugye az elfogadás felé irányította önt?
Azt hiszem, amikor látja az ember, egyrészt látja a visszajövő gyógyultakat, látja azokat az embereket, akiknek az életén segíteni tudott, az egy óriási erőt ad. Azt hiszem, az is nagy erőt ad, amikor az elveszített gyerekeknek a szülei is ugyanúgy pozitívan jeleznek vissza. Volt olyan édesanyja, aki minden évben írt nekem egy levelet, pedig már nagyon rég elvesztettük a kislányát, és éveken át írt nekem egy-egy levelet, nagyon kedvesen jelezve azt, hogy még mindig köszöni azt, ami történt. Tehát, hogy amikor látom azt, hogy a szülők hihetetlen példaképpé válnak ilyenkor számomra, tehát őtőlük lehet talán még többet tanulni ezekben a helyzetekben, amikor hónapokon, éveken át küzdenek, nagyon-nagyon nehéz helyzetekbe kerülnek, néha családok elszegényednek, munkájukat elveszítik, nem jut idő a másik gyerekekre, hónapokat töltenek esetleg kisebb gyerek nélkül, azért, hogy a nagyobbat, aki a súlyos beteg, a mellett ott lehessenek. Tehát olyan szülői teljesítményeket lát az ember, aminél egész egyszerűen leemeli a kalapját, és azt mondja, hogy ha ő erre képes volt, akkor nekem mindent meg kell próbálni. Ez is nagyon sok erőt ad.
Az a szülőkkel való kommunikáció mindig flottul megy. Ugye valamilyen szinten ő egy anya képet mond a gyermekeknek.
Igen. Ez azt gondolom, hogy mindig könnyen megy, tehát ez rajta múlik, hogy én hogy állok hozzá. Természetesen vannak nagyon zárkózott emberek, akiket nem nagyon lehet megnyitni. Vannak nagyon gyanakó emberek, akiknek rossz benyomásaik voltak. És vannak olyanok, akik tulajdonképpen nem jól kezelik, mondjuk úgy, hogy az indulataikat, és nem ott adják ki, akinek valójában szánják. De ez az egészségügyben sajnos elég megszokott. Tehát, hogyha ezt nem szokja meg valaki, és nem próbálja elfogadni, hogy ezeket a helyzeteket nem tudja megváltoztatni, és ezen dühödik föl, az nem viszi előre ezt az egészet, nem oldja meg a problémát. Tehát amikor nem jól kooperáló szülővel kell együtt dolgoznunk, akkor is nekünk ugyanúgy kell jól csinálni. Tehát, hogy azt nem lehet csinálni, hogy azért igye meg a levét egy gyerek, mert mi nem tudunk kommunikálni. Vannak ilyenek, tehát vannak nehéz helyzetek, és vannak nehezen megoldható kommunikációs feladatok, de szerintem ez is egy tanulható dolog. Tehát minden helyzetből tudunk újat és újat tanulni, és a következőt lehet, hogy már jól oldjuk meg. Azért szerencsére ez van kevesebb. Én mindig azt gondolom, hogy nyíltan és egyenesen kell nyilatkozni, tehát hogy az nem megoldás, amikor nem mondunk el tényeket, az ma már törvényszegő szinten, hogyha az ember nem próbálja megfelelően feltárni azt, hogy mi is van az adott betegség hátterében. Persze ez sok-sok idő. Tehát egy ambuláns viziten van úgy, hogy ugye épp kétszer annyi beteget kell megnézni, mint amennyit mondjuk egy nyugat-európai orvosnak kell. Ezt most azért mondom ilyen sarkosan, mert hogy egy-egy ilyen kongresszuson néha rá szoktam kérdezni, hogy egy ambuláns napon hány embert vizsgál meg. És Angliából mondjuk kaptam ilyet, hogy 5, Finországból kaptam ilyet, hogy 10, Svédországból kaptam ilyet, hogy 8. Ez a napi megnézett betegek száma ambuláns rendszerben. Hát ez nekünk néha 30. Egész egyszerűen ezen nem tudunk változtatni, mert vagy megnézek valakit, vagy nem. Tehát a 7 nap az 7 nap. Tehát adva van, hogy mennyi idő alatt lehet megnézni a beteget. És hogyha úgy érzem, hogy valami sürgős, akkor igenis be kell rakjam egy korábbi időpontra, valahogy időt kell szakítanom rá. Tehát ez nagyon megnehezíti a kommunikációt, hiszen idő kell ahhoz, hogy valakit megnyerjek magamnak. A gyerekeket egyébként egyáltalán nem olyan nehéz megnyerni. Tehát az, aki nem borzasztóan félős, és ugye az is általában rossz tapasztalatokból adódik. Őket nagyon könnyű megnyerni, például a mi rendelőnkben olyan a vizsgálóágy, ami egy csúszda egyben. Tehát van egy nagy fa víziló rajzolva rá, és gyakorlatilag a végén le lehet csúszni. Például a visszatérő gyerekek, a krónikus gondozott betegek, akik mondjuk fél évente, évente járnak csak, azok bizony csőre töltve várják az ajtóba, hogy mikor mehetnek be, És bent a vizsgálóban is ott van a kis konyha, ott van, amin zörögni lehet, játszani lehet. Azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy a természetes életterüket próbáljuk visszaadni a gyerekeknek, mert akkor nem fognak félni. És ez nálunk tényleg a vizsgálóban is megpróbáljuk megvalósítani. Ez nekem egy nagyon nagy élmény volt, amikor ezt így kidolgoztuk, kitaláltuk, és nagyon jól működik.
Utolsó kérdésként, mi az, amit ön át szeretne adni egyrészt a betegeinek, a családjának, vagy fiatalabb orvos kollégáinak? Mik azok az értékek?
Ugye van egy oktató feladatunk is a László Kórházban, a szakorvos képzésben veszek részt elsősorban, tehát az immunológus szakorvos képzésben, és amit általában tőlem látnak, az azt hiszem az, hogy a mindig kérdezni tudó kollégákat szeretem, akik mernek kérdezni, akik nem félnek attól, hogy valamit nem tudnak, hanem képesek ezeken túllépni. Például van egy olyan továbbképző sorozatunk, amit egy pár éve hoztam létre, és nagyon jól működik. Ez most egy ilyen zoomos, ugye a pandémia miatt egy zoomos megbeszélés, de korábban is lényegében az volt, hogy a vidéki centrumból, aki szeretett volna, nem kell följöjjön, csak becsatlakozott a beszélgetésbe. Olyan eseteket beszélünk meg, amikkel nem jutottunk dűlőre, amit nem tudtunk megoldani, olyan helyzeteket próbálunk egymásnak mondani, vagy egész egyszerűen képezzük egymást egyéb új információkkal, egy-egy kongresszus után beszámolunk arról, hogy mik azok az újdonságok, amik vannak. A továbbképzés és a folyamatos tudásbővítés nélkül gyakorlatilag nincs gyógyítás. Ezt próbálom én is továbbítani. Amit nagyon fontos továbbadni a fiataloknak az az, hogy a gyakorlati oktatás az borzasztóan fontos, és én elsősorban klinikusnak érzem magam, viszont hogyha nem próbálunk meg tudományos munkát is csinálni, akkor biztosan nem fogunk tudni annyi időt szentelni a kutatásnak és a továbbképzésnek, ami aztán megfelelően jó orvossá és jó klinikussá formál minket. Tehát a kettő tulajdonképpen együtt kell létezzen, és ma már minden orvosnak erre ugyanúgy időt kell szállni a továbbképzésekre és a fejlesztésre.
Nagyon szépen köszönöm dr. Goda Vera csecsemő és gyermekgyógyász, klinikai immunológus és allergológus főorvosnak, hogy itt volt velünk a Mária Rádió Hitvaló című műsorában, és hogy mesélt mint a szakmai élményeiről, mint az orvosi hivatásáról és a hitvallásáról is.
Köszönöm szépen!
Dr. Goda Vera csecsemő és gyermekgyógyász főorvossal Nagy Viktória Angelika beszélgetett.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Pünkösd az egyház születésnapja. Pünkösd ünnepével indul el a tanúságtétel, Jézus föltámadásának a hirdetése, indul el az egyháznak az élete. Pünkösd ünnepe, csendes ünnep, nincs akkora előkészülete, nincs olyan kiemelkedő ünneplése, mint karácsonynak, meg különösen húsvétnak, de mégis bennünk történik a pünkösdnek az ünnepe, rajtunk keresztül is el akar indulni Krisztus a világba, hogy beszéljünk a feltámadás öröméről, hogy elmondjuk a világban, hogy Krisztus föltámadt a halálból, az örök élet útján akar bennünket vezetni. De hogyan indulhatunk el messzi földekre? Hogyan indulhatunk el a másik ember felé? Hiszen olyan sokan vagyunk, akik nem vagyunk igazán a szavaknak az embere, olyan sokan vagyunk, akik talán nehezen szólítunk meg másokat, de hogyan kapcsolódhatunk be ebbe a missziós munkába? A Mária Rádió azt a feladatot tűzte ki maga elé célul, hogy lehető legtöbb emberhez eljutassa az örömhírt, Krisztus föltámadásának az örömhírét. És amikor összefogunk a Mária Rádióért, amikor együtt közösen működtetjük a Mária Rádiót, akkor mindannyian bekapcsolódunk az ige hirdetésnek ebbe a művébe. Akkor mindannyian teljesítjük azt a jézusi fölhívást, hogy menjetek el az egész világra, és tegyetek tanítványommá minden népet. Éppen ezért bízunk abba, hogy a kedves hallgatók segítik a Mária Rádiónak a munkáját, anyagiakkal támogatják a mindennapi működését. Hálásak vagyunk minden adományért, amelyet adtak a kedves hallgatók, és kérjük továbbra is, segítsenek és támogassanak minket, hogy az örömhír, a feltámadás üzenete minél több emberhez eljuthasson, szerte Magyarországon, szerte a világban. Egyre többen halljuk meg Krisztus üzenetét, egyre többen fölözzük föl az örömhírben mindazt, amire Jézus vezetni, amiben Jézus erősíteni akar bennünket. Áldott szép napot kívánok! Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Hírpercek.